Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Hinterdorfer Gáborral Nagy Viktória beszélget.
A zarándoklatok mikor kezdtek el jelenteni önnek valamit? Mikor volt az a pont, amikor úgy gondolta, hogy a zarándoklattal szeretne valamit is tenni?
Szerintem 2016-ban volt az első, amikor elindultunk a hugomékkal. És akkor onnantól kezdve azért évente többször szokott lenni ilyen alkalom.
És ez mihez kapcsolódott, ez a 2016-os alkalom?
Ez a fiamnak a betegsége, ugye neki 2010-ben diagnosztizálták ezt a daganatos betegséget. És
ekkor hány éves volt?
4 éves. 4 éves volt akkor. Úgy nézett ki, hogy meg is gyógyult belőle, vártuk, hogy leteljen az 5 év, aztán hát úgy következett az 5. év, hogy akkor kiújult neki, ami akkor azért ugye, amikor már kiújul egy daganatos betegség, akkor az ott már rontja az esélyeket, abból úgy tűnt, hogy kilábal belőle, és akkor 2016 januárjában vették észre, hogy újból felerősödött áll ez a betegség. Nem volt teljesen tünetmentes már 2014-től kezdve, de ilyen visszahúzódóban volt neki. Aztán 2016-ban akkor viszont már egyszer hazadták úgy a kórházból, hogy az agyán van egy 3 centis daganat, ami a légzőközpontját nyomja, és nem igazán reagált a kemoterápiára, és jobb lenne, hogyha otthon lenne. Adtak egy oxigénpalackot, hogyha bármi lenne, akkor mert leállna a légzés, akkor ezt tegyük rá, és akkor jönnek segíteni. Akkor annyira még nem is fogtam föl, hogy ez mit jelent, de most már tudom, hogy azért engedték haza, nagyon nem szeretett ő a kórházban lenni, hogy otthon legyen, hogyha eljön az idő. És egyébként pedig tényleg, tehát ez úgy történt, hogy elindultunk Pécsről, 2016 áprilisában, májusában, nem is tudom. És hát akkor már a gyerkőc nem tudott járni, feküdt, nagyon gyenge volt. És elindultunk Pécsről, elértünk Pogányig. Pogány az ott Pécs után az első, nem tudom, egy 5 kilométer talán. És akkor telefonált a kisfiam anyukája, hogy fölkelt Gáborka, és lejött az emeletről. Az ilyeneket észre kell venni, azt gondolom. Lehet ezt úgy is tekinteni, hogy túlmagyarázom a dolgot, de ez akkor történt, és ez történt, és utána elkezdett javulni az állapota, pedig már nem is kapott kezelést, és úgy adták haza az orvosok, hogy esetleg jobban lesz, akkor nem tudom pontosan, hogy hány hét múlva menjünk vissza a kórházba. És amikor visszamentünk, amikor letelt ez az idő, telefonon azért úgy tartották, az anyukájával tartották a kapcsolatot, ő koordinálta ezt. Visszamentünk úgy, hogy Gáborka besétált a lábán az osztályra, és hát ott mindenki el volt hűlve, hogy ez hogy történt, és mondtuk, hogy jöttünk akkor a következő kezelésre, mert hogy arról volt szó, hogy letelik a kemo utáni idő, akkor menjünk a következő kezelésre. Nem voltak ott a gyógyszerek neki. Tehát annyira nem számítottak arra, mert általában ez úgy szokott lenni, amikor beértünk, akkor egy vérvétel, egy vizsgálat, és akkor ez lesz a szobád, az ágyad, és akkor hozzák a szereket, és ott nem volt ott semmi. Tehát úgy éreztem, hogy talán volt ennek köze, bár azt gondolom, hogyha ő Isten úgy akarja, akkor nem az én erőfeszítéseimtől lesz ez más, de mégiscsak adott egy indítást arra, hogy ezt máskor is megtegyem, és nem csak a fiam gyógyulásai, hanem mindig volt valami apropója, akiért, vagy akikért imádkoztam, miközben mentem.
És az Istennel való kapcsolatában ez a történet, ez hol helyezkedik el?
Az Istennel való kapcsolat, én katolikus családba születtem, katolikus nevelésben részesítettek, Bencés gimnáziumba jártam előtte, általános iskolában hittanos voltam, minisztráltam, voltam hittanos táborokban, még így általános iskolás koromban. Aztán ugye Győri Bencésbe jártam, az egy katolikus gimnázium, ott azért úgy megtört bennem ez a lendület, kamasz voltam, vagy és amikor leérettségiztem, kiszabadultam, ja, ugye voltam katona is egy évig, hát ez a 4 év bencés, ez a katonaság ahhoz képest egy laza 1 év volt, de mégiscsak kötöttség volt, utána az egy év katonaság is, volt osztálytársaim, itthoni barátaim, ők élték az életüket, úgy, mint ahogyan úgy általában egy általános iskola után egy kamasz vagy fiatal felnőtt éli az életét. Nekem így eltelt 5 év, hogy nem vettem ilyenekben részt, és akkor azért úgy, amikor érettségi katonaság után, akkor már nem voltak ilyen kötöttségek az életemben, akkor én is éltem. És ez azzal járt, hogy misére elmentem, de már nem is figyeltem annyira oda. Nem volt annyira fontos az életemben. És akkor 94-ben szereltem le, és 2010-ben lett beteg a fiam. Az úgy akkor térdre kényszerített. Tehát nem a magam érdeme ez, hogy én akkor mennyire tudtam, hogy hova kell fordulni, hanem egyszerűen rémisztő volt ez a betegség. Az orvosok megtettek mindent, de valahogy úgy éreztem, hogy itt... Tehát amikor az ember bajban van, akkor azért úgy térdre kényszerül, és jobb esetben összekulcsolja a kezeit, és ez így akkor egy kicsit nagyon átformálta a hitemet is. Onnantól kezdve másképpen gondolkodtam azért sok mindenről.
A kisfia történetére, vagy legalábbis arra szára visszatérve, hogyan alakult az ő élete és a család élete?
9 év 3 hónapig küzdött a betegséggel. 2019. június 17-én hajnalban akkor elköltözött innen a földről. Azt valahogy úgy nem éreztem egy istenverésének, pedig hát ez nehezen lehet örömteli dolognak nevezni, mert nem is az. De ott egy olyan vigasztalást kaptam én aznap éjjel, meg már előtte is, hogy el tudtam fogadni. Nem tudtam volna magamnak megmagyarázni ezt, hogy ez így most jó. Ez csak a Szentléleknek a segítségével történhetett, hogy ezt egyáltalán át tudtam valahogyan vészelni. Sajnáltam. Tehát minden szülő arra vágyik, hogy látja felnőni a gyerekét, vagy legalábbis normál esetben erre vágyik egy szülő. Ennek a fordítottja, tehát egy gyereket eltemetni, az a legrosszabb dolog. Ez nagyon rossz. És valahogyan olyan megnyugvás volt bennem. És nem azért, mert hogy nyilván ez fizikailag is, anyagilag is megterhelő volt. Nem ő volt a teher, hanem ami egy ilyen betegségnek a kezelésével jár. Tehát az nehéz volt, de nem az volt a megkönnyebbülés, hogy ez véget ért maga a teher, hanem éreztem, hogy ő célba ért. És hogyha nem hittem volna abba, hogy van mennyország, meg nem hittem volna abba, hogy van a vigasztaló Szentlélek, akkor meg kellett volna értenem, mert szinte kézzelfogható volt. Tehát ott annyira egyértelmű volt, hogy mi történik, hogy az ott átsegített ezen a pillanaton, meg az után következőn is. Aztán ahogyan ment az idő, úgy akkor már egyre jobban kezdett ez fájni, a hiánya. Tehát nálam ez történt, a család, mi elváltunk a volt feleségemtől, tehát így a házasság az tönkrement. Eközben család többi testvér, 2 húgom van, szüleim, ők sem kezdtek el Isten káromolni, hogy most ez hogy történhetett meg. Nyilván mindenkinek fájt. Aztán persze megkaptam én ezeket a kérdéseket másoktól, hogy akkor ezt miért engedte meg, hogy tehette ezt meg az Isten. Hát én úgy érzem, hogy nem ő tette, hanem megengedte, hogy ez így történjen. Mint ahogy nagyon sok mindent megenged, de nem biztos, hogy a bajoknak nem ő a bajoknak a forrása, csak megengedi.
Hogyan látja, hogy a kisfiának mi volt a feladata?
Maga a betegsége tartott 9 év 3 hónapig, 13 évesen halt meg. Hát ő nagyon sok mindenkinek átformálta a gondolatait. Olyan bölcs dolgokat tudott mondani, hogy sokszor csak hűltünk, haltunk. Apu azt mondta rá, hogy ő Isten köztünk élő mosolya. Hát, hogy ő mennyire volt szoros kapcsolatban az Istennel, azt majd talán egyszer megtudom. De olyan dolgok történtek, ami tehát egy gyereknek a hagya nem ott jár, mint amiket ő megnyilatkozott. Csak mondok egy példát. Este leültünk imádkozni, és egyszer csak megszólalt, hogy Ézsaiás 49:15. Éreztem tőle, hogy ezt most miért mondtad, kisfiam? Ha mondja, hogy csak úgy jól hangzik. De mégis miért? Nem tudja, ez jött, és csak így mondta, hogy ez jutott eszébe. Ézsaiásnak ugye a protestáns Bibliában hívják Ézsaiás prófétát, mi katolikusok vagyunk, tehát még annyira nagy, nem is tudom összerakni, hogy ez honnan jött neki, már találkozhatott ezzel a névvel is. Én jártam sokat itt arra, hogyha nekem kellett volna egy Ézsaiás ige verset mondani számmal, lövésem nem lett volna, hogy mit mondjak. És akkor rákerestem, elütöttem a telefonon a Google-be, és megnéztem, hogy na most akkor ez mi? És ez állott, hogy megfeledkezik-e gyermekéről az anya. Nem könyörül méhe magzatán, de ha ő megfeledkezne, én rólad akkor sem feledkezem meg. Na most azt gondolom, hogy ő össze volt kötve. És azt is tudom, hogy sokszor lázadozott, de éppen tegnap jutott eszembe, hogy mondtuk, hogy imádkozzunk, meg imádkozz, a Jóisten szeret téged, meg ő meg tud téged gyógyítani, tud csodát tenni. Sokszor így fel volt háborodva, hogy hagyjuk őt békén, hogy az Isten meg akarná gyógyítani, akkor meggyógyította volna, hogy neki elege van ebből az egészből, ami egyébként meg természetes. Tehát 9 év, 3 hónapon keresztül ezzel a gondolattal élni, amiben sokáig bele se gondoltam, hogy okos gyerek volt, ő tudta azt, hogy ez a betegség, ez ebből vagy meggyógyul, vagy belehalt. Tehát ez, emlékszem, hogy bent ült a fürdőkádba, és így utána résnyire nyitva volt az ajtó, és ő nem akart imádkozni. Mondta, hogy hagyjuk őt ezzel békén. Majd ő imádkozik magába. És benéztem valamiért a fürdőbe, és így háttal ült nekem, és föltett kezekkel imádkozott, amikor nem láttam. Kitárt karokkal. Volt benne valami Jézusi. Mint hogyha ő tudta volna, hogy ő neki nem lesz hosszú itt az élete, és például az enyémet megváltoztatta. Meg másokét is. Tényleg olyan hosszan küzdött ő ezzel a betegséggel, nem volt senki az egész. Aki ilyennel foglalkozik, tokiai orvos is figyelte az ő betegségének az alakulását, németországi orvosokkal is, tehát nagyon sokan tudtak róla, és így utólag azt is megtudtuk, hogy senki nem küzdött eddig ezzel a betegséggel, főleg egyre agresszívebbé vált nála. Az én életemet biztos, hogy megváltoztatta, és azt gondolom, hogy már nem értem még be a célba, de legalábbis a lehetőségét megadta, hogy megmeneküljek. Aztán másokban nem látok bele, hogy másokban milyen hatást váltott ki, de hát az onkológián, a gyerek onkológián, amikor behívtak, akkor ő meghalt, utána behívtak és beszélgettünk egyet, és szerették, tényleg nagyon jó fej gyerkőc volt, és azt mondta az orvos, hogy mindenki álmodott vele, még amikor élt, és hogy látták fehér ruhába ragyogni. Mondták ott az utolsó időben, az harmadszorra adták haza úgy, hogy most nem tudnak rajta segíteni, ebből kétszer föl tudott állni, harmadszor nem. Ott már úgy tényleg mondták, hogy most már csak pár nap van hátra, és mindenki azt mondta, hogy ők látták Gáborkát.
Volt olyan zarándokút, amit esetleg ő érte, ajánlott fel, vagy volt olyan út, amikor szintén érzett valami jelt?
Tehát olyan volt, amikor, tehát a gyógyulásáért is, amikor már nagyon beteg volt, akkor is, akkor mentem egyszer teljesen egyedül éjjel. Nem éreztem azt, hogy most itt valami más lenne. Ami később nyert értelmet, az amikor még vele együtt mentünk el Medjugorjéba. Ott felmentünk a Krizsevác kereszthez, ahova azért úgy elég nehéz följutni. És ő transzplant után volt, novemberben volt ő se transzplantáción, és ez volt következő év július vége, vagy augusztus valahogy. De hát az ott eléggé megviseli a szervezetüket a gyerkőcöknek, meg a felnőtteknek is biztos. Ő nem volt még olyan jó kondiba. Szerettem volna felmenni vele oda a kereszthez. Volt bennem egy olyan is, hogy sok csoda történt, de aztán már így ez átformálódott bennem, hogy nem gondolom azt, hogy el kell menni egy ilyen csodatevő helyre, most bocsánat, hogy így mondom, tehát ez nem ott fog történni a csoda, tehát nem a helyhez van ez kötve. De ettől függetlenül éreztem egy indítást, hogy elmenjünk Medjugorjéba, és akkor elmentünk oda, elindultunk fel a kereszthez, és ahogyan mentünk fölfelé, hát elég feszült volt a hangulatna. Meleg volt, előtte nap esett az eső, füllet volt az idő, meredek volt egy ilyen keresztút vezet oda föl. Meredek is volt, és úgy is éreztem, hogy talán ezt én akarom olyan nagyon, ez most rólam szól, hogy ezt én akarom, és azért oda föl kell menni, vagy ez tényleg így helyén van, de nem akartam feladni. Gáborka is nyüglődött, mondtam neki, hogy ha kell, akkor viszem, hogyha nehéz jönni. De mindegy, az a lényeg, hogy mentünk fölfelé, szlovákok jöttek mellettünk, vagy legalábbis egy szlovák zászló volt a hátizsákján talán az apukának, és elmentek mellettünk, és egyszer csak egy gyerek hangot hallottam, hogy azt mondja, hogy sziasztok, de ilyen nagyon kedves gyerek hang volt. Sziasztok, énekeljetek. Körülnéztem, mondom, itt nincsen senki magyar, sőt a szlovákok is följebb voltak, és úgy, de tisztán értettem. És akkor mondtam Gáborkának, meg az anyukájának, hogy ezt hallottam. Ha a szomszédos más anyanyelvűek beszélnek, ebből ezt így kiérteni, hogy sziasztok, énekeljetek, azt gondolom, hogy az úgy elég nagy véletlen. És nem is tudtam én ezt másképpen fölfogni, mint hogy ez nem véletlen volt. És akkor mondtam, hogy ezt hallottam, és akkor mondtam Gáborkának, hogy Gáborka, ezt tényleg hallottam, és akkor rám nézett, mosolygott, és azt mondta, hogy tudom. És felértünk a kereszthez már, a kereszt előtt van egy kanyarulat, és akkor utána egy lépcsőn kell fölmenni a kereszthez. És ott az a nyüglődés, ahogyan felértünk oda, akkor ugrott nekem be, hogy az egész betegsége, meg egyébként az embernek az élete is egy küzdelem sokszor, és a végén pedig elérünk a kereszthez, vagy elérünk az életünk végére, és ott meglátta Gáborka a keresztet, és mondta, pedig előtte egy 100 méterrel talán még arról is szó volt, hogy menjünk inkább vissza. És meglátta a keresztet, és mondta, hogy apa, én oda fölmegyek, letérdelek és imádkozok. És ezt az utolsó 20 métert elengedtem a kezét, mondtam, hogy menjél. És elindult fölfelé a lépcsőn, ilyen láncos korlát van ott, és fogta azt a láncot, és nézett rám hátra, mosolygott, lefényképeztem, megvan, kint van a kandallóban a fénykép. Ahogyan ő ott mosolygott, és ment fel ahhoz a nagy fehér kereszthez, és előtte azért ott elég sok ember jött, ment, és ő oda úgy ért fel, hogy egyedül volt, tehát úgy fényképeztem le, hogy a kereszt, meg ő van a képen. És úgy éreztem, hogy ennek így kellett lenni, és ott futott át az agyamon, hogy mi visszük orvoshoz, küzdünk, ő is küzd, de van egy szakasz, amit ő egyedül tesz meg. Én akkor ezt még úgy gondoltam, hogy nem látok bele a lelkébe. Tehát van egy része az életének, amiben nem tudom a kezét fogni. Azt, amit ő belül megküzd magában, ezzel a betegséggel, esetleg az Istennel szemben is azért elégedetlen lehet, vagy nem értheti, hogy ez miért így történik. Tehát ez történt, ő oda fölment, letérdelt, imádkozott, és utána lejöttünk a hegyről, körülnéztünk, nagyon szép kilátás volt, körbefotóztuk, találtunk ott ilyen-olyan bogarakat, meg valami nem tudom milyen növénynek a terméseit, ő ezeket összegyűjtögette, és elindultunk lefelé, és egyszerűen elszaladt. Tehát alig tudott fölmenni, és úgy elfutott ott lefelé azokon a köveken, hogy csak alig láttam, hogy hol jár egyáltalán, és akkor egy kis kalap volt rajta, hogy ne kapjon napszúrást, és itt-ott így a kövek mögül kandikált ki, és mosolygott, vagy nevetett is, és úgy elszaladott le azokon a köveken, mint hogyha az ég a földön semmi baja nem lenne. És amikor meghalt, tehát ez most így fordított dolog, tehát nem a... Tehát ez a zarándoklat, mert én ezt egy zarándoklatnak értem meg, akkor, tehát ez utólag lett nekem tiszta, tehát amikor ő meghalt, akkor kapásból ez jutott eszembe, és ezt nem tudtam volna magamnak eszembe juttatni, nem volt nekem egy forgatókönyvem akkor, hogyha hittel imádkozok, és mégse gyógyul meg, hogy akkor mi jusson majd eszembe, hogy ezt el tudjam egyáltalán viselni, akkor, amikor el kellett engedni a kezét, akkor ez jutott eszembe, hogy elkísértük az élete végén íg, ahonnan ő ment el a kereszthez, és utána viszont az volt így eszembe, hogy mint hogy egy ilyen kis halat fognék a kezembe, ami ott vergülődik, mert nincs benne a vízbe, és amikor beleteszem a vízbe, akkor meg így hús, elúszik. És tehát ott abban a pillanatban ez jutott eszembe, hogy elkísértem a keresztig, és utána, ahogyan ő elszaladt le a sziklákon, ő úgy érezte ott magát, mint amikor egy kis halat beleteszek a vízbe, és most őt elvezettem, elkísértem a vízig. Tehát egy ilyen zarándoklat kapott egy más értelmet akkor. Aztán biztos, hogy lesz majd még sokszor olyan, amit majd máskor fogok megérteni. Ehhez kellett akkor 4 év, hogy az az út, az akkor került a helyére az életembe, hogy az miért volt úgy akkor ott.
És hogyan tekintem, hogy most így kicsit lezárva a beszélgetést, tehát hogy legalábbis számomra, meg valószínűleg sokak számára lehet, hogy ezt már többen említették, hogy tehát, hogy végülis az ön Gáborka életét, meg ahogy ön kísérte a 14 év alatt, ezt egy ilyen zarándok útnak lehet így végül is tekinteni? Vagy ön hogyan látja ezt?
Nem jutott ez így még eszembe egyszer se. Egyébként úgy gondolom, hogy tehát van egy ilyen érzésem, hogy az ember az a rándok útját járja születésétől a haláláig. És ez az ő zarándok útja is volt, ezt mindenki saját maga teszi meg. De nem forgott így bennem ez a gondolat, hogy sőt, elején nem, tehát így konkrétan nem is gondoltam erre most eddig a kérdésig. Egyébként meg úgy gondolom, hogy igen, tehát megyünk, haladunk, igyekszünk a célba érni, ahogyan egy zarándok úton is. Ott is megvan a cél, itt a földi életünknek is megvan a célja, hogy hova jutjunk ki a végén.
Ön hogy tekintett pár év távlatából erre a 14 évre?
Én úgy tekintek rá, hogy kaptam a Jóistentől egy ajándékot, és örülök, hogy megismerkedhettem Gáborkával. Tehát ő nagyon sokat adott, és a Jóisten meg őt adta nekünk, nekem. Én hálás vagyok, hogy megismerhettem, tehát örültem volna neki, hogyha meggyógyul, meg akármilyen vásodkölyök lett volna, akkor is szerettem volna. Így, ha visszagondolok, akkor egy ilyen kis angyali természettel volt lehetőségem együtt élni.
Hinterdorfer Gáborral Nagy Viktória Angelika beszélgetett. Köszönjük a figyelmet!